szemináriumi témákat, amiket mint problémát észleltünk a tanításunkkal kapcsolatban a tanfolyamokon, illetve a tanításunkkal kapcsolatban a gyerek szolgálatban. Az a téma, amire ti jelentkeztetek, mert nem tudtátok, hogy mire jöttök, remélem, hogy csak azért. Az, nem tudom majd, hogy álljak. Igyekszem majd nem eltakarni a fér dolgokat. Lehet halott az élő? Ez egy irodalmi kérdés, van még itt hely, meg itt is. Irodalmilag feltett probléma, ami azt akarja, sok olyan visszajelzést kapunk, hogy a történeteink, amiket ugye, akik tanfolyamot végeztetek, tudjátok jól, hogy mi nagyon-nagyon mondjuk, hogy a bibliai történet meg a bibliai lecke között van egy nagy különbség. Tudja valaki, ki az, aki tanfolyamot végzett a jelenlévők közül? Ó, csodálatos dolgom van. Tehát a bibliai történet meg a bibliai lecke között mi a különbség, tudja valaki? A történet az gyakorlatilag a Bibliában leírt események sora, a lecke pedig egy komplett tanítás, amiből nem hiányzik az esemény sor, de a mi módszertanunk szerint, mire végére érünk a történetnek, addigra például a meg nem tért gyerek számára mi hangzik el? Az evangélium. Gyertek, gyertek, még itt van hely, nyugodtan, ha innen jöttetek volna, könnyebb lett volna az első sorba. Barátom, ülj feljebb. Gyertek, 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 itt még van hely. Szóval a meg nem tért gyerek számára addigra elhangzik az evangélium, a megtért gyerek számára pedig mi hangzik el? Egy micsoda? Egy tanítás arról, hogy milyen a keresztjén életvitel. Mik azok a dolgok, amik erősítenek az Isten útján, mit kell tennem akkor, mint Isten gyermekének, ha történetesen bűnt követek el, követhetek el bűnt, mint Isten gyermeke? Tévedhetek? Akkor mi történik? Újra meg kell térnem, avagy sem? Hogyan erősödhetek meg az Istennel való kapcsolatomban, gyakorlatban, vajon miről beszélünk? Szerintetek hogyan lehet az Istennel való kapcsolatban megerősödni, mi által? Imádság. Bizonyságtétel. Aztán bűnbánat. Aztán közösség. Nagyszerű, ugye? Ahány új van a kezünkön, legalább annyi téma, tehát akkor, aki nem tudta leírni, és még nem végzett tanfolyamot, szeretettel várjuk az elsőt követő másodikra is, és a specifikumokra az óvodás, a tinédzser tanfolyamra, és reméljük egyszer elérjük azt is, hogy lesz harmadik fokozatú tanfolyam is. Nagyon izgalmas, még nem tudom, mi van benne, de biztos nagyon jó. Tehát keresztjén gyereket tanítjuk arra, hogy bibliaolvasás, imádság, bűnrendezés, közösség. Így van. Gyere nyugodtan még, ahol helyet találsz, és ülj le. Próbálta-e közületek a jelenlévők közül valaki is a gyakorlatban használni azt, amit megtanult? Igen? Van még hely. Hogyan tapasztaltátok, könnyű vagy nehéz úgy bibliai történetet, eseménysort elmondani, hogy közben tanítsunk is? Nehéz. Ki az, aki csatlakozik az előtte szólóhoz? Na, kettő. Nehezebb, mint?
Csak elmondani a történetet, nyilván.
Így értettük a nehezet. Nem az, hogy megoldhatatlan, hanem, hogy így, így, így. Tehát akkor legyünk finomabbak. Nem könnyű. Így? Jó, így jobban hangzik. Rendben van. Vajon miért adtam én ennek a közös gondolkodásnak, játékos beszélgetésnek azt a címet, lehet halott az élő? Mert én magam is úgy tapasztaltam, tanfolyami példatanítások, próbálkozások, meghallgatásakor, hogy bizony néha olyan vas cipőbe jár a történet, hogy néha olyan érzésem volt, hogyha én most gyerek lennék, én valószínű, hogy nagyon rosszalkodnék, mert nem ülnék csendesen unatkozva a fenekemen, hanem megpróbálnék valami rosszaságot csinálni, hogy vegye észre az oktató, hogy itt valami nem igazán stimmel. De ha röviden akarok erre a kérdést, opá, egyáltalán érdekel a választiteket? Mert ha nem, akkor befejezem. Szóval, lehet-e megölni az életet hordó történetsort? Lehet? Aha, szóval lehet. Érdekel-e titeket, hogy miért, vagy ne talántán az, hogy hogyan ne, ha igen? Aha, esetleg erről beszéljünk egy kicsit. Jó. Tehát sokszor szembesülünk ezzel a kritikával, önkritikaként is, hogy egy kicsit meghal a bibliai történet, mikor bibliai leckét akarunk belőle faragni. Amit én mondok, ez nem egy alaptanulmány, hanem gondolkodtam a téma felett. Hát adva van egy gyerek, ugye? Nem tudok hova menni, mert akkor meg nekik állom el, sajnálom. De lehet, hogy így jobb. Megpróbáljuk. És én, ahogy tapasztaltam, a tanítás tulajdonképpen kommunikáció, kapcsolatépítés a felnőtt és a gyerek közt. Adva vagyok én, mint oktató, adva vagytok ti, mint oktatók. Mi az, amit a gyerekistentisztelet vagy hittanóra tartásakor, hónotok alatt görnyedezve becipeltek a gyülekezeti terembe, vagy az iskolai tanterembe? Szemléltető eszközök. Tegye fel a kezét, aki elvből ellenzi a szemléltető eszközök használatát. Na azért, mert akartam javasolni, hogy menjen öreg gondozásba. Szóval gyerekek közötti tanítás, bármiféle célú tanítás szemléltető eszközök nélkül megoldhatatlan. De a legegyszerűbb szemléltető eszköz te vagy. Én kiállhatok úgy is, hogy a szemem serebben, nézek valahova semmibe, és mondhatom ilyen módon azt, amit én fontosnak tartok, de nem vagyok róla meggyőződve, hogyha gyerekek lennétek, akkor még lenne egyetlen ablaktábla kitöretlenül, és valaki ülne a székén. Ugyanakkor én megérkezhetek közétek úgy is, hogy abban a pillanatban, amikor bejövök, bent vagyok, és abban a pillanatban látom, hogy ott valaki nem lát, mert mozog a szája, ugye? Még a szemem nem látja, de a fülem már igen, jelzi, hogy ott valami probléma lesz. Tehát amikor beszélni kezdek, majd időnként oda kell néznem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy vannak, akik az ablaknál ülnek, tehát én igyekszem majd innen beszélni, hogy nekik véletlenül se legyen kísértésük arra felé fordítani a szemüket, mert tudom, hogy esetleg abban a pillanatban, amikor arra felé kinéznek, abban a pillanatban elvesztjük a kontaktust. Beütöttem a csoda okos gépembe, hogy tanítási problémák, kommunikáció a hitoktatásba, problémák a kommunikációba, özönlik a hír. Mert mindenféle típusú ember tudja, hogy nagyon nehéz kommunikációt fölépíteni, de az még könnyebb, fenntartani annál sokkal nehezebb. Akkor, amikor a gyerekek közé isteni értékekkel a tarsolyunkba megyünk, borzasztóan lényeges, hogy szeressük azokat, akik közé megyünk. Értékeljük azokat, akik közé megyünk. Nagyon lényeges, hogy ismerjük a jellemzőiket. Én nem minden gyereknek tudom a nevét. Egy-egy ünnepi hajtásban van, hogy 6-700 gyerekkel találkozom. Olyanokkal, akikkel még addig nem találkoztam. El tudjátok képzelni, hogy nagyon kevés gyereknek tudom a nevét. Nagyon szeretném őket néven szólítani, de ez lehetetlen. De hogyha felső tagozatos iskolások közé meghívnak, és úgy búcsúzom, hogy egy bábbal megkocogtatom a vállát, vagy a másik oldalon a fülét, és azt mondom, hogy szia, még a 6.-7. osztályosok is olyan boldogan néznek rám. Jé, valaki velem külön törődik. Nagyon-nagyon lényeges, hogy amit közvetítek, én, mint Isten szolgája, igyekezzek úgy közvetíteni, ahogy Isten közvetíti felém azt, amit közvetít. Akármilyen jól felkészült a tanár, a gyerekmunkás, a hitoktató, vannak problémáink. Mert vannak elképzeléseink, nekünk, mint oktatónak, és higgyétek el, hogy a gyerekeknek is vannak elképzeléseik. Szerintetek közel áll ez a kettő egymáshoz? A legritkább esetben áll közel. És hadd mondjak a gyerekek védelmébe annyit, ti már voltatok óvodások. Tegye fel a kezét, aki nem volt óvodáskorú. És ki az közületek, aki szárazából megjárta a tinédzserkort, és semmiféle ütközése nem volt az idősebb generációban? Azt hittem, valaki emeli a kezét. Valami farizeus csoportot akartam külön alakítani. Ők viszont még nem. Egy óvodás gyerek nem tudja, milyen fáradt felnőttnek lenni, és hiába vágod a fejéhez, hogy ez nekem már a 25. csoporton, fiam, és már eddig vagyok veled, nem érdekli. Ő először találkozik veled, és különben is, mivel óvodás, Isten őt teremtette, hogy tel is tele van energiával, a növekvést segítő izom végződések állandóan arra irritálják, hogy mocorogjon. Nem mozog, fiam! De szerencsétlennek kalimpál a levegőbe a lába. Ülj fel arra az asztalra, hátad mögött ne legyen semmi, kíváncsi vagyok, 10 perc múlva milyen nyugodtan fogsz még ülni, úgy levegőbe lógó lábbal. Különben meg nagyon-nagyon jó dolog, ezt kérem. Be lehet menni a templomba, föl lehet oda kapaszkodni, egy kicsit így hintázni-mintázni, aztán lepottyanni, leverni néhány énekeskönyvet, bebújni a pad alá, zörögni, nagymama meg még túl megőszül, ugye? Hitoktató meg azt mondja, hogy mert ezek a mai gyerekek. Szereted-e azokat, akiket Isten, hiszem, hogy Isten bízott rád, nem pedig azért, mert mész közéjük, mert szükséged van a hitoktatói óradíjra. Bocsánat, most ilyen csúnya voltam. Ismered-e őket? Ha nem ismered, kész vagy-e, nyitott vagy-e arra, hogy megismerd őket? Mert nem hiszem, hogy minden korcsoportot nagyon jól ismersz. De ott van a készség benned arra, hogy ismerd meg a gyerekeket. A hitoktató nagyon sokszor így néz ki, akkor is, ha nő. Tudja, hogy hogy kell fogni, nem azért, mert szakálla van. Férfiak nem, semmilyen eszembe nem jutott. Nem azért, mert kopaszodik. Tudja fogni a Bibliát, nagyon szent arcot tud vágni, nagyon-nagyon szentül tud imádkozni, olyan cikornyásan, hogy az angyalok se értik, legfeljebb Isten, de ő se biztos, aki mondja, és amit tesz, az arra jó, hogy a gyereket elijessze. A gyerek arra gondoljon, én nem tudok imádkozni. De egy óvodásnak annyit mondanál. Mondj annyit Istennek. Istenem, köszönöm. Nézd ki előtte az ablakon. Mit látsz? Na, itt nézes ki. Hanem mondjuk egy falusi iskola udvarán, vagy menj ki vele sétálni, engedd meg, hogy megfogjon egy katicabogárlábat, egy leesett falevelet, és egy gyerek, a Teremtő Isten meg fogja ezeket az apróságokba látni. Vagy mondd neki azt, hadd lássam, van kezed, meg tudod mozdítani az ujjad. Ma el tudod-e Istennek mondani, köszönöm Istenem, hogy 5 ujjacskám van. Sérültek között, ha szolgálsz, akkor először nézz körül, mindenkinek megvan-e. Mert furcsán sül el a dolog, de akkor is van miért hálát adnia. Nagyon jó hálaadó istentiszteleteket lehet tartani sérültek között. Gyakorlatból tudom. Nagyon hálásak tudnak lenni. Nagyon tudják Istent szeretni. Nagyon tudják magasztalni a teremtés csodájáért. És hogy szereti őket. Nagyon-nagyon jókat lehet vele beszélni. A hitoktató sokszor nagyon sok tárgyi segédeszközzel érkezik. Valóban előfordul, nem sokszor, de előfordul, hogy jól felkészült, tudja, hogy melyik történet földrajzilag, történelmileg hova helyezhető el, a történetben szereplők kapcsolati rendszerét jól ismeri, visz magával laptoptól kezdve mindent, csak éppen megérkezik, és a gyerek Tóth Ágastál. Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy kár volt fölkészülni, kár volt ennyit cipelni, nem tudja képviselni azt, ami miatt jött. Bizonyára ismeritek, na hadd forogjon egyet, bizonyára ismeritek ezt a vázlatos rajzot a kommunikációról, nem akarok most nektek valami nagy, magasrögtű előadást tartani róla, de szeretném, hogyha tudnánk, és az eszünkbe vésnénk, hogy keresztény hitoktató nincs anélkül, hogy fogadna valamit. Valamit, ami nem belőle fakad. Halott lesz a történeted, hogyha te nem kapod az üzenetet. Borzasztóan lényeges, hogy amit hallasz, az benned érzelmeket mozgasson meg. Nem tudod úgy elmondani a gyereknek a történetet érzelmesen, érzelmet megmozgatóan, izgalmasan, ha te az egészed gyerekesnek tartod úgy és nevetségesnek. Ha te nem hiszed el, hogy a vörös tenger ketté vált, mert a liberális teológia tagadja. Hogy fogsz tudni erről tanítani? Ha te úgy gondolod, hogy Jerikó kőfala nem igazi volt, a lukakat eltömték, mint egy dekorációval, és a kémek ezeket a helyeket jelölték meg, és ott rohant föl az izraeli hadsereg. Nyomtatásba olvastam. Ha te ezt így gondolod, hogy fogsz tudni a hatalmas Istenről tanítani hitelesen a gyerekeknek? Sehogy. De ha te elhiszed, hogy a vörös tenger hatalmas vízfolyam volt, de Isten szavára ketté vált, akkor éreztetni fogod tudni a sós levegő illatát. A gyerek hallani fogja, hogy zúg a víz, és el fogja tudni otthon mondani, hogy úgy álltak falként a vizek, hogyha egy óvodás kisfiú belerugott volna, vérzett volna a lába. Nekem mondta az egyik gyerek. Én csak nem emlékszem, hogy ezt én találtam ki, de úgy hallotta, hogy falként álltak a vizek, hogy ezt így mondta vissza. Véres lett volna a lába. Mert benne az, hogy falként álltak a vizek, racionális tényé merevültek. De hiszed, hogy így volt? Szúrta a talpukat a kavics? Vagy a kagyló héja? Mit gondolsz? Vajon kapkodták a lábukat? Halljátok, gyerekek? Futottak. Figyeljetek csak! Jönnek a fáraó emberei, halljátok! Sietés, rohanás! Hát, ha ezt te nem tudod eljátszani, nem kell így csinálnod. De én mondjuk megcsinálom. Ha te benned ez nem szólal meg így, akkor el fogod mondani, és ment a nép, falként álltak a vizek, mögöttük jött a fáraó hadserege, majdnem elérte őket, de megmenekültek. Nem hallgattalak téged, amikor tanítottál, nem téged utánoztalak, de nagyon sokszor így hangzik a történet. De ha te föntről fogadtad az üzenetet, téged megmozgatott, az érzelmeidet átalakította, például hódolatot munkált a szívedbe Isten felé. Például érezted a magad icipiciségét. Ki tudtad mondani, hogy nem tudom megoldani. Mózesként ott vagyok, a nép majd megöl, és én se látok semmit. Mögöttem ott a hadsereg, előttem a víz, nincs megoldás. Van két unokám, tudjátok, minden nagymama elfogul, de az enyémek rendkívüliek. A minap elmondtam nekik, hogy vihar volt a tengeren. És Péter és András, tudjátok, ismeritek a történetet. És már tépte a szél a haját a tanítványoknak, már tele volt a gumicsizmájuk vízzel, mert azt tudja a gyerek, hogy micsoda. A gyerek így nézett, és egyszer csak azt mondta, te mama, jöjjön már a Isten! Pedig nem mondtam még ki, hogy itt már nem tudott senki más segíteni. Hát tudjátok, ez kell a így lesz élővé a vas csizmába szorított történet, mert azt gondoljuk sokszor, hogy akkor lesz szent, ha nagyon ájtatosan, nagyon komolyan mondjuk az egészet. És sajnos is az Úr Jézus nem hallottam élőbe. De néha elgondolkodtam rajta, hogy ott ülök a lábánál a réten. És Jézus lehajol, és azt mondja, itt van egy marék gyom. Látod, milyen kis hitvány? És milyen csodálatosan szép. Látod ezeket a színeket? Látod ezeknek a leveleknek a formáját? Ki alkotta? Hát az Isten. Mi lesz ezzel a gyomnövénnyel? Ma itt van, holnap bekapja egy tehén, lelegeli egy bárány, vagy megszárad és bedobják a tűzve. Ha nagy bajba vagyok, sokszor eszembe jut, hogyha ezeket így teremtette meg az Isten, vajon rám nem gondol? Akkor, amikor az érzelmeidet megmozgatja az információ, amit Istentől kaptál, akkor elkezdett kódolni. Mit is mondjak el ebből a gyereknek? Mi is az, amit ő megért? A 4 éves, mire lesz kíváncsi? És vajon a 6 éves nem fogja unni, ha csak annyit mondok? A 4 éves nem bírja követni a sebességét a történet elmondásomnak. 8 éves még már azt mondja, hogy még mindig mondja, még mindig már értem. A tini meg azt mondja, hogy hagyjuk már az egészet. Tudom, el tudom olvasni, mit akar ez itt engem tanítani. Találd meg a kódot minden korosztályhoz. Nem mindegy. Ha most okosak lettetek volna, lentülnétek a tini szemináriumon, és hallanátok, hogy gyakorlatban mit tegyetek a bibliai történettel, hogy a tinik füle ekkora legyen. Ha nagyon okosak vagytok, délután beültök az óvis szemináriumra, ott meg aztban fognak nektek segíteni, hogy az óvodásokkal hogyan foglalkozzatok. Nem lehet egy kapta fára venni a tanítást, de nem tudom nálatok, hogy van, én többnyire vegyes csoportot tanítok. Amiben vannak ekkorák, ekkorák, meg ekkorák, meg még odaülnek a mamák is, hála Istennek, cigány soron rendszeresen, nagyon hálás vagyok érte. Na, az a nem semmi. Hogy kódold úgy a történetet, hogy időnként kiszólj neki, meg odaszólj neki, meg adj neki egy gondolkodtató mondatot, közben a kicsikkel még kalimpálj, még helyben menj, még fújjanak a fák, de a nagyoknak ne kelljen ugyan, vagy bocsánat, fújjon a szél és hajlogjanak a fák. Tehát kódold úgy a történetet, hogy mindegyik vevő legyen rá. Ez csak akkor megy, ha téged először az a csoda, amit Isten üzen, teljesen átdolgozott. És akkor megindítod az üzenetet a gyerek felé. Aki hát megint fogadja, vagy nem fogadja. De miért nem fogadja, ha nem fogadja? Lehet, hogy rosszul kódoltad. Lehet, hogy nem is érti a problémát se. Nem a módját, ahogy közvetíted, hanem azt se tudja, miről beszélsz. Mert neked most éppen párválasztási gondod van, és azt mondod, gyerekek, hirtelen ez jutott eszedbe. Gyerekek, mindenbe lehet Istenbe bízni. Istentől kérheted a házastársadat is. Tudjátok, egy 6 éves kisfiú fölállt, és azt mondta, és ki akar itt társat keresni? Majd 10 év múlva ugyanezt megtaníthatod. 6 évesen nem biztos, hogy ez a legégetőbb szüksége. A kommunikáció egy nagy lehetőség. Tudjátok, valaki nagyon-nagyon nagy árat fizetett a kommunikációért. Volt egy csodálatos tananyaga, nagyon jól ismerte a diákságot, akivel ezt el akarta, meg akarta értetni. Üzent nekik különféle jelekkel, és nem értették. És erre azt mondta, hogy nekem annyira fontos az üzenet, hogy én azért bármi árat képes vagyok megadni. És mivel úgy szeretett, ezért lejött. Ott hagyta a maga kényelmét és pompáját. És lejött, hogy közénk üljön, fölvegye ugyanazt az elfáradni képes testet, neki éppen úgy fájt a fogváltás, neki éppen úgy a térde le lehetett ütve, mint átsegéd valószínű a körmére koppintott, valószínű, hogy előfordult, hogy a szomszéd gyerekek beszóltak neki egyet, ugyanazt megtette, azt az utat, mint amit nekem meg kell tennem, és megfizette az árat. Mert neki borzasztóan fontos, hogy megérts az üzenetet. Neked mennyire fontos az üzenet? És te mennyire szereted a tanítványaidat? Mert tudod, megfojthatod a történetet, még az élő történetet is, ha nem szereted a küldőt, ha nem értékeled a befogadót, és ha téged magad hidegen hagyott az, amit szeretnél továbbítani. Igen, lehet halott, akkor, hogyha nem ébetűbe gondolkozol, ha nem hordoz értéket. És mi az érték? A meg nem tért gyereknek az evangélium. A hívő gyereknek hogyan növekedhetek a keresztény életbe? Az evangélium arra jó neki is, hogy újra és újra Istenhez fordítsa a szívét. Ha nem értékes a tanításod, akkor halott. Ha nem érdekes, akkor halott. Ha nem tudod a hallgatód érdeklődését megmozgatni. Fiúk, megtennétek nekem, hogy a legközelebbi hittanórára felszálltok az internetre és megnézitek, hogy vajon Séba királynője élt egyáltalán. Melyik országban élt? Meg tudnátok tenni, fiúk, hogy utána néztek, hogy Etiópia a történelemben mikor jelent meg? Esetleg valakinek lenne kedve utána nézni, hogy a kereszténység mikor kopogtatott be Etiópiába? El ne felejtsétek a következő alkalomra elhozni az adatokat. És legközelebb mikor jönnek? Vajon melyik történetről fogok velük beszélgetni? Az etióp kincstárnokra. Aha, van egy csomó izgalmas információ. Nem mindenki fog megmozdulni. De el tudjátok képzelni, hogy a tinik közül valaki megmozdul? Óvodában nem osztanék ilyen feladatot, nem is tudom miért. A tinik viszont néha nagyon szeretnek kommunikálni. Szeretnék ők megmondani, hogy mi a tuti. Tehát ha én eleve adok neki egy lehetőséget, megszólalás, azt mondom, 2 percet van, fiam. Olyan disszertáció fog elhangzani, hogy nocsak. Megírhatjátok a saját utokat belőle. És ha nem élvezetes. Én sérültek közt is hitoktatok. Nagyon fontos, hogy a süket is valamit észleljen, a vak is valamit észleljen, az értelmében korlátozott is valamit meghalljon belőle. A legfontosabb eljusson a szívéig. De hogy élvezheti? Van egy ilyen mondat, hogy és átment Jerikón. Én ezzel sokáig csak annyit csináltam, hogy elszaladtam. Jézus átment Jerikón. Na, mi történt? Utána nézzük meg. De te tudod, hogy mit jelent a Jerikó neve? Vajon miért azt jelenti annak a városnak a neve? Abban a városban rengeteg rózsa volt. Szippancsok csak a levegőbe. Hát most olyan jó torna cipőszagot éreznék, ha nem lennék ilyen influenzás. De mikor hazamentek a nagymama kertjébe, szagoljátok csak meg a rózsát. Elhiszed, hogy majd a rózsafánál eszébe fog jutni a Bartimeus meggyógyításának a története? Biztos vagyok benne. Próbáld meg csak ilyen apró kis fricskákkal élvezhetővé tenni a történetedet. Ez nem jelenti azt, hogy az evangéliumot húzd ki belőle, ez nem azt jelenti, hogy egész órán ezzel foglalkozz, de merj belerakni egy-egy ilyen kis icipici sziporkát. Mert tudod, úgy sóvárgok rajta, hogy én csak ott üljek egy karosszékbe, az elektromos táblán mozogjanak a jegyzeteim, és a gyerekek így figyeljenek. De valahogy Isten engem Szabolcsba helyezett, lehet, hogy azért van. Nagyon kevés ilyen csoportot láttam, de egyel találkoztam a cigány soron. Fú, az nagy élmény volt. Pedig voltunk 30-an egy szobába, be volt zárva az ablak, hogy nehogy a meleg bejöjjön. Amit kiment volna, arról nem beszélek, de én azért imádkoztam, hogy Uram, úgy emlékszem, hogy a szaglószerv hamar elfárad, az enyém nem akar. Halott akkor, ha a tanító. Hát igen, elronthatom én az egészet. Mi is a baj velem? Hát, hogyha én, mint tanító, bizonytalan vagyok az alkalmam célját illetően, miért is vagyok én itt? Nem lehetnék valahol máshol. Nem vagyok biztos benne, hogy a gyerekek megtérhetnek. És különben is nem hiszek abban, hogy növekedhetnek. Nem is tudom, hogy erről érdemes-e tanítani. Nem beszélhetnék, mondjuk csak énekelnénk. Halott a történet akkor, ha én abszolút kívül vagyok a történetből. Precíz, korrekt, amit tanítok, de nem érződik rajtam az, hogy bennem ég a tűz, hogy nekem ez fontos. Fülöppel együtt tapostam le azt a közel 100 kilométert gyalog. Úgy elfáradtam már, és nem is értem, hogy Isten miért küldött erre az útra. Olyan jó volt Samáriába. Annyi süteményes tálat hoztak. Annyian megveregették a vállamat. Száz számra tértek meg az emberek. Jöttek lelki gondozói beszélgetésre. És taposom már 99, már 100 kilométer. Istenem, mit keresek én itt? Nem tudom, de hiszek benned. Atyám, azért jöttem ide, mert te küldtél. Fogalmam sincs, de úgy várom. Lesz itt egy kanyar, ahol valami kibukkan, valami feladat. Istenem, ott valami megy. Mintha valami zörögne. Fülöp, eredj csak oda gyorsan. Mint jó viteltett a mészár székre. Aha, ezért jöttem ide. Érted, amit olvasol? Hogy érteném, ha valaki el ne magyarázná? Atyám, hát ezért vagyok itt. Szóval, ha így benne vagy, akkor lehet, hogy néhány részletet eltévesztesz, lehet, hogy nem játszod meg így, bocsánat, engem így teremtett Isten, én nem tudom másképp. De te nehogy elkezdj engem utánozni, a világ kincsé, és a szörnyen néznél ki. De jó, hogy nincs egy tükör velem szembe. De engedd, hogy Isten teljesen kapjon nyakon téged, és ültessen bele a történetbe, hogy szégyeld magad a samáriai asszonnyal együtt. Hogy piruljon az arcod, mikor egyszer csak azt hallod, hogy az anyád azt mondja, hogy Uram, nem ülhetne az én Jánosom, meg az én Jakabom a teké. Jaj, anyám, én ilyet mondtam neked biztos otthon. Jaj, édesanyám, de szégyellem magam. Hát, ha nem vagy így benne, akkor megölöd a gyerekek számára azt, amit viszel. Ha nem élvezed, az érzékszerveiddel nem fogod, nem szagolod, nem harapod, nem érzed az éhséget, nem fáj a kitaszítottsága a leprásnak. Ha nem érzed át Námán feleségének a szorongását, hogy a pénzünk, a rangunk, kitaszított leszek, egyedül leszek, a gyerekeim, a svájci hitelem, mi lesz? Mi lesz, ha ez az ember elmegy? És valamit hallottam. Ó, próbáljuk már ki. Nem kell ezt neked így hangosan megjátszanod, de belül érzed így ezeket a történeteket? Mert azt mondja a Szentírás, hogy amit tanulságunkra irattak meg. Isten semmit fölöslegesen oda be nem írt. Csak azt gondolta, hogy te majd, aki itt ülsz, érzed a gyomnövények illatát. A kakukk fűjét is, meg a mentájét is. Hallod a madarak csiripelését, és a lelked Istenhez fordul. És természetesen halott akkor is, ha nem engeded, hogy a gyerek minden érzék szervével fogja a történetet. Hogy legyenek hangok. Mert a hang, amit az oktatásra használsz, egy csodálatos eszköz. Én beszélhetek így, és többnyire minden gyerek csendben lesz, hogy meghallja. De időnként mondhatom így, minek merő is ordít, a játszhatok a hangommal. És lehetek én kisgyerek, és lehetek egy mélyen beszélő felnőtt. Nem muszáj ezt mindig megjátszanom, lehet, hogy egy hónapban egyszer se használom így a hangomat. Egyszer használom, és a gyerek azt mondja, aha, itt valami elhangzik, ami érdekes. Látja a gyerek, tudom úgy mondani? Ó, nem az a kérdésem, hogy vettél-e nálunk lapozós könyvet, vagy flanelkönyvet. Használt, ha van. De láttatod? Úgy teszed elé a képeket, hogy a gyerek azt mondja, ó, ez olyan dedós. Vagy valóban segít a tanításodban az a kép. Megfoghat egy kavicsot. Hazafihet egy kis kavicsot, ami neked egy filléredbe se kerül, csak a sóder kupacból menet közben zsebedben nyomsz egy maroknyit, és azt mondod, most mindenkinek adok egy követ. Vidd haza, és amikor majd a zsebedbe hozzáér a kezed, emlékezz Isten nagy dolgairóra. Nem itt mondott Isten? Vegyetek ki egy-egy követ. Minden fejedelem, tehát összesen 12-t, na az nem ekkora volt, azt a legerősebb férfi vette ki a fejedelem, kicipelte, és egy nagy kőrakás lett belőle. Miért? Hogy majd mikor megkérdi a te fiad, mire valók nektek ezek a kövek? Akkor mit is kell tenned? Emlékezz! Mire? Hogy milyen az Isten. Tudsz ilyen köveket becsempészni a gyerekek zsebébe? Nem kerül pénzbe. De hazaviszi, és óvodás, kisiskoláskor olyan boldogan gyűjtögeti. Már nagyobbaknak azt mondom, ha akarod, elviszed, nem muszáj. De itt van, te is vehetsz. Higgyétek el, hogy a lakli kamaszok, akik az elején az ilyen vegyes csoportban borzasztóan nyeglén hányják, vetükték magukat, én mindig látom, de nem veszem észre titokba. Ők is elrakják ezeket a kis dedós, óvodás dolgokat. Mert szükségük, bennük szunnyad egy óvodás. Csak hosszú a lábuk, meg nagy a száj. Tietek milyen volt? Sorry. Igen, meghalhat a történet, de enged, hogy éljen, és igyekez a korának megfelelő, az ismeretét alapul vevő, a helyzetének megfelelő, és nagyon szemléletesen elmondani a történetedet. Mindig szemléletesen, minden történetet. Ezt a képet talán ismeritek. Engedd, hogy éljen, építsd fel gondosan. Valaki azt mondta az egyik bevezetésnél, egy történet bevezetésénél, és jött egy porszívó ügynök, és azt mondta, ez a legjobb porszívó, vegyétek, vegyétek! És utána elkezdett beszélni, mondjuk az irgalmas samaritánusról. Megkérdeztem utána, nem haragszol, ez most mi volt? Hát nem azt mondtátok, hogy mondjunk valami érdekeset az elejére? Ne felejtsd el, hogy attól, hogy szent tartalmat hordoz a történet hajója, mert ez csak egy szállítóeszköz, ez egy nagyon-nagyon fontos valami. Az, hogy tudja, hogy kinek a kicsodája volt a bibliai történetben a gyerek, azt az angyalok nem fogják megkérdezni, és majd az örökké valóság kapuján se ez lesz a belépő, nehogy azt hitt. De nagyon fontos, hogy mégis tisztelettel, alázattal, szöveghűen mondd el a történetet. És érezd azt az évet, amit a történetnek meg kell futnia. Hogyha énekesek lennétek, akkor azt mondanám, vegyetek egy mély levegőt, és egy teljes mondatot annak a levegőnek a tartalmával végig kell tudni énekelnetek, közben nem szabad levegőt venni. Na ez az év, hogyha ott van mindig a szemed előtt láthatatlanul is, hogy az események merre tartanak? Egy csúcspont felé. Hány csúcspontja van egy bibliai történetnek? Egy azaz EGY. Ne felejtsd el. Rengeteg tanfolyami problémánk van ebből, hogy 5-6-7-8, nem tudom eldönteni, olyan sok, és ez mind olyan izgalmas. És akkor végül is frusztrált a történeted. A gyerek már azt hiszi, hogy végre elengedhetném magam is, akkor megint! Teljesen egy idegbeteg történetmondás. Te is kifáradsz, de a hallgatód meg aztán teljesen tönkre megy. Lehet, hogy el se jön legközelebb. És ha a csúcson fenn vagy, akkor ott nagyon gyorsan fejezd be. Hidd el, hogyha utol a befejezésként levonsz egy nagy tanulságot, azt már nem hallja meg a gyerek. Elfáradt. A kisgyerek főleg, de a nagy is szeretne megkönnyebbülni, szeretne egy kicsit elcsendesedni, emészteni, úgy csak csendben lenni. Ami lehet, hogy éppen üvöltés, de a lelke remélem csendben van közben. Én ilyen optimista vagyok. Hát akkor, ha már említettem, készítettem nektek egy egyszerű vázatot, amiben csak az események sorát írtam föl, ez a Szerecsény Komonyik története, Apostolok Cselekedetei 8.26-tól 40-ig megtaláljátok, ahol egyszerűen az eseményeket felsoroltam. Egy dolognál ott van egy ilyen billegő, ballagó felkiáltójel, látjátok? Az vajon ott mi lehet? Az a csúcspont. Pontosan. Tart egy irányba a történet. Én megmondom őszintén, ha magamnak egy olyan vázlatot készítek, amiből tanítok, akkor én azokat a dolgokat bele szoktam írni, amik számok, adatok, pontos adatok, hány méter, hány kilométer, mert félek, hogy elfelejtem úgy menet közben. Azért, mert mindig vannak olyan gyerekek, akiket a számok nagyon érdekelnek. Különben teljesen mindegy, hogy Fülöp 100 kilométer gyalogolt, vagy 10-et, vagy csak 100 métert. Maga az esemény, maga a történet, hogy a Szerecsény Komornyik megtér, nem ennek a függvénye, nem a 100 kilométer miatt ért meg. De vannak olyan gyerekek, akiknek ez nagyon fontos. Ezeknek még segítek is. Körülbelül 15 kilométer gyalogoltak a zsidók egy nap. Tudjátok miért? Mert a reggeli meg az esti imádságot nem lehetett elhagyni. Istennel minden nap találkozniuk kellett. Ahhoz, hogy hosszan, kitartóan tudjanak elérni a céljukhoz, mert nem volt metró, nem volt vonat. Legtöbb ember gyalog közlekedett, körülbelül 15 kilométert számíthatunk. No, tudod, mikor eltelt már 3 nap, akkor elment már 45 kilométert. Aztán már 6 napot ment, hadszor egy adat. 35-30, akkor már 90. Még mindig semmi nem történt. Isten olyan messzire elküldte, vajon miért? Tehát vannak gyerekek, akik ezáltal tudnak figyelni. Ez fogja meg a figyelmüket. Nagyon sok gyereknél kiesik. De erre az 1-2-re feltétlenül figyelj oda. Vagy mikor nagyobb gyerekek is vannak, akkor lényegesek ezek az adatok. Közel felső tagozat, 5-es, 6-osok, azokat már érdekli. Nem csak a hangulat, nem csak az esemény, hanem ilyen raktározható dolgok. Melyik városból melyikbe ment? Óvisokat, ha szintiszta óvis csoportot tartok, akkor Jézus ment egy városba. Egyszer-kétszer megtanítok, Jeruzsálem, Jerikó, egy-egy ilyen nevet megtanulnak, de nem lényeges annyira. Nagyobbaknál nagyon fontos. A legfontosabb, hogy életet nyerjen általa, akár tinédzser, akár kisiskolás, akár óvodás, éppen ezért mit csinálok a történettel? Megkeresem a központi igazságát, voltak egyes tanfolyamosok, ennyi, nem hallottam, hogy valaki belekotyogott volna, és keresem a helyeket, hogy hol taníthatok az evangélium 4 területéről. Melyik az a pont, ahol taníthatok Istenről? Sok pont adódhatna, de szeretném az evangéliumot logikus sorrendben mondani, tehát igyekszem először tanítani Istenről, aztán szembesíteni a bűn problémájával a hallgatót, aztán jön a megoldás Jézus Krisztus, és aztán a lehetőség, hogy ne csak hallj róla, hanem meg is tedd. Tehát, vajon miről beszélt Fülöp? Ugyan vajon miről beszélt Samáriában? Vajon elhangzott az Isten neve? Hát egy nagy lehetőség, itt taníthatnék bűnről, taníthatnék Jézus Krisztusról, de csak egy igazságról tanítok az adott helyen. Aki még nem végzett egyes tanfolyamot, az látja, hogy micsoda fontos szakma ez, tehát már most jelentkezhet az egyes tanfolyam. Aki elvégezte az egyest, annak jusson eszébe, hányszor nem így készítette el a vázlatát, és most hozzon egy nagy fogadalmat, hogy atyám, juttasd eszembe, hogy ki ne hagyjam, mert ez a legfontosabb, hogy értéke legyen. És utána jelentkezzen a 2. tanfolyamra, mert nagyon fontos, és nagyon lényeges. És vannak itt ilyen kin jelek is, mert ott Isten azért küldte Jézust, hogy meghalljon az elveszettekért, ott szeretném elmondani azt, hogy ha te már befogadtad a szívedbe az Úr Jézus Krisztust, te is tégy bizonyságot az Úr Jézusról. Beszélj másoknak Istenről. A legfontosabb, hogy azt hallják, hogy Isten azért küldte Jézust erre a világra, hogy meghalljon az elveszettekért. Elhangzik csak simán a központi igazság is, és majd ott valahol, ahol elhangzik a Jézus Krisztus váltsághalála, beszélni fogok arról, kin a meg nem tért számára, hogy az Úr Jézus eljött, és valóban odaadta magát azért, hogy neked ne kelljen az elveszett állapotodban lenni. Sajnos nem tudom az egyes tanfolyamot végig elmondani, örültök, remélem. Hoppá, bocsánat. És akkor engedd, hogy élvezze. Ez még mindig a vázlat volt. Gondold végig, hol használhatod a hangodat. Ha például ebben a történetben azt olvastad, hogy és akkor odament Fülöp, és azt kérdezte, érted-e, amit olvasol? Ez egy csodálatosan kézenfekvő eset, hogy azt mond. És Fülöp odaszaladt, és azt mondta, érted, amit olvasol? Nem. Sajnos nem értem. Olyan jó lenne, ha valaki megmagyarázná nekem. Te érted, amit én olvastam? Ó, gyere fel a szekerembe, kérlek. Van időd, elmagyaráznád. Hát legalább ennyinek el kellett hangozni ahhoz, hogy Fülöp szemtelenül egy idegen nagy embernek a kocsijába feltolakodjon, nem? Hogy gondoljátok, hogy csak úgy lazán földobta magát, és mivel nem csúszott le, ezért úgy rögtön a komornyik azt mondta, fú, de jó, halihó, na, gyere, dzsávó, beszéljünk. Nem. Mit tudsz az arcoddal kifejezni? A mimika egy hihetetlen nagy ajándék. Olyan szomorú volt. Ott járt Jeruzsálemben. Olyan hosszú utat megtett. Kereste az Istent, és nem találta meg. Annyi pénzt költött arra, hogy ezt a nagyon-nagyon értékes, mert ugye elfelejtettem, otthon hagytam, a nagyon-nagyon értékes papírtekercset megvegye, ránézett néha is arra gondolt, ó, mennyi pénz, de hol az Isten? Úgy szeretném megtalálni, úgy sóvárgok az Isten után. És megyek, elhagyom a templomot, ami szép volt. De nem volt ott az Isten. Hol az Isten? Úgy keresem. Az arcom közben a hangom, a gesztusaim, a tekintetem, mert közben ott valaki beszélgetett, és úgy fogom mondani, nekem nem kell közben azt mondanom, hogy befogott fiam a szádat, hanem én csak mondom a történetet, egy kicsit közelebb megyek, óvatosan kitekerem a papírt, és gyerek egyszer csak azt mondja, ja, ez itt nekem csinálja az egészet. Annyira már megszokták, hogy tudják, hogy nem mondhatják azt, hogy ez az öreg nő mit ugrabugrá. A legfontosabb, amit a kép elmond, ülj be közéjük, csináld velük, vidd magaddal őket. Ne engedd, hogy meghalljon a történet, meghalhat, de nem kell, hogy halott legyen. Ami rajtad áll, azt tedd meg. Hát ezt nem így gondoltam, de ezek a fejek itt önállósították magukat. És akkor még egyszer ugyanaz a vázlat. Mert akkor keresni szoktam azokat a dolgokat a történetbe, amiket mozdulatokkal, vagy az érzékszervek bevonásával élőbbé tudok tenni. Gyorsan, ez az első sor, gondolkozzon, hogy az első ponthoz milyen mozdulatot, hangot, illatot tud elképzelni. Következő sor, a következő, harmadik sor, negyedik sor, ötödik sor, hatodik sor, hetedik sor, nyolcadik sor, első sor, második sor. Gyorsan. Akinek ott van a fej, az azt jelenti, hogy ott lehet valamit. Na, gyorsan. Fülöp Samáriába hirdeti az igét. Hanggal, mozdulattal, illattal, bármivel, mit tudnátok, hogyan tudnátok élővé tenni. Gyorsan, mert nagyon kevés hangos. Mondd, hogy mi hangos. Halljuk? Mondjuk, hogy? Fülöp, mondd tovább! Fülöp, hallgatunk! Ugye? Visszajelzett a tömeg. Nehogy azt higgyétek, hogy ott ültek a templomba, és hallgatták, testvérek, felállunk, leül. Nem! Álltak a szabad ég alatt, és Fülöp mondta! És valaki megszólalt. Fülöp, mondd még, nem hallottam, ugye? Ha kicsik, akkor mondhatjuk azt, hogy Fülöp, hallgatunk, mondd, mert figyelünk. Mondjátok velem. Fülöp, hallgatunk, mondd, mert figyelünk. Fülöp, hallgatunk, mondd, mert figyelünk. Mert Isten elküldte az ő fiát. Mondok egy mondatot, és akkor jelzem a fülemmel, és a gyerekek mondják. Hogy is volt? És arról beszélt, hogy titeket is szeretne megváltoztatni. Tényleg. Az emberek csodálkoztak. Mit is mondtak? És akkor mondják az óvodások. Már benne vannak a történetben. Fülöp nem így áll, nem fogja a mikrofont. Nem. Szél fújja a tógáját közben. Bibliája sincs. Fejből beszél. Jegyzetét nem vitte magával. Na nézzük. Fülöp, mit írtam ide ki? Ó, sajnos nem írtam át. Jó. A késztárnok elhagyja Jeruzsálemet. Mit tudtok itt bemondani? Mint hangulatfestő dolgot.
Pénzcsörgetés.
Mit?
Pénzcsörgetés.
Például csörgethette a pénzét. Mivel utazott?
Soros.
gondolom, hogy kicsit szomorú volt és csalódott, tehát lassan mentek a lovak. Hol fognak begyorsulni a lovak? Melyik sornál? Aha, mert ott az van, hogy a kincstárnok örömmel folytatja az útját. Istenem, de jó! És elindult a szekér. Ugye? És az óvodások fogják közben ugyanúgy csinálni, mint ahogy én. Aztán, mit mondanátok oda, hogy a Szentlélek Isten Fülöpöt a kincstárnokhoz vezeti? Ugye ott még nem próbálkoztunk. Hát itt könnyű nektek a dolgotok, mert itt mondtam valamit. A kilométerek. Mondhatjátok azt, hogy puff, 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 mert fáradt volt, ugye? Még akár, de nagy a por. Uaj, de melegem van. Bármit berakhattok oda. Most, bocsássatok meg, ne esetek kétségbe, ez ki van élezve. Tehát ez nem lesz mind benne. De ahhoz, hogy egy benne legyen, legalább 100-at kell találnotok, mert szerintem egyet se raktok bele, hogyha 100 nincs. Így van? Na, ki akar még megszólalni? Értitek, hogy hogyan teszem élővé? Akkor gyorsan tovább megyek, mert még valamit akkor szeretnék tektek. Ezek itt filegnek, forognak, mert jelzik, hogy mozogni szeretnének. Ugye mi van akkor, hogyha tinikkel foglalkozom? Ugyanaz a történet, de nézzétek meg, hogy milyen lehetőséget ad. Milyen témákról beszélgethetek a tinikkel? Samáriában hirdeti az igét. Mikor van vége annak az órának, nem tudom. Milyen témáról beszélhetünk? Igen, már elkéstünk. Ugyan már késve kezdtük, de akkor is elkéstünk. Nem baj, most ebédelnetek kell. Ez az utolsó pontom. Fülöp Samáriában hirdeti az igét. Miről beszélgethetek a fiatalokkal, vagy a tinikkel? Mi az, amit el kell mondanod a bizonyságtételben? Mi a bizonyságtétel tartalma? Mit mondjak akkor, ha sokan hallgatnak? Milyen következménye lehet? Mire számítsak? Kinevethetnek, közönösek, visszautasítanak, csúfolnak. Sok minden lehet. Isten elküldi Gáza felé. Lemondás nélkül nincs áldás. De ugyanakkor, hogyha én Isten gyermeke vagyok, nem értem, Uram, az útjaidat, de megyek, mert te küldesz. Mire van szükséged ahhoz, hogy így el tudj menni? Hát bizalomra Isten felé. A kincstárnok elhagyja Jeruzsálemet. Talán vannak olyanok a csoportban, akiknek a nagymamája még kereszt hívő ember volt. Mikor adtál hálát az Isten áldotta őseidért? Meg tudod köszönni? Talán a nagymamád imádsága. Nekem olyan érdekes volt, mikor valamikor 1700-as években találtunk valakit, aki a családfán valami áldást írt, és arra gondoltam, nem is tudtam róla. Ki tudja milyen szinten, de mégis Isten szerette. Szentlélek oda vezeti Fülöpöt a kincstárnokhoz. Olyan kíváncsi vagyok, ez hogy történt? Milyen hangon szólalt meg a Szentlélek? Bariton? Basszus? Tenor? Milyen volt a hangja? És mit mondott? Itt hallotta Fülöp, vagy itt? Igazi hang volt, vagy a megérzései? Nektek nagyon könnyű megérteni az Isten vezetését? Azt mondom, egy nagyon jó beszélgetés a tinikkel. Ki az, aki kész segíteni? Miért tudott Fülöp segíteni? Hát mert ő értette az igét. Ha te érted, tudsz segíteni másnak. Akarjátok, leírhatjátok ezeket a gondolatokat mellé, és lehet sporttal összekötni. Egy gyalogtúrán elhangozhat ez a beszélgetés, amikor jól elfáradtak. És azt mondaná 10 kilométeres gyaloktúra után, hogy még a napi penzum sincs meg, gyerekek. 15 kilométer a minimum. Lehet úgy indítani a gyalogtúrát, hogy először imádkozunk. Akkor 15 kilométert legyalogoltunk, hálát adunk. Ugye? Mert a zsidók is így csinálták. És majd utána beszélgetünk a dolgokról, mikor kipróbáltuk, hogy milyen ez. Egy jó sportalkalommal. Vagy egy missziós alkalommal. Próbáld ki magad misszionáriusként. Mi az, ami a missziói élettel együtt jár? Vak engedelmesség, fizikai terhelés, lemondás, de mi a legfontosabb, ki ne hagyd? Öröm. Mert Istennel együtt lenni öröm. Én nem tudom, milyen a ti bibliamondásotok, és lehet, hogy csak unatkoztatok. De soha ne felejtsétek el. Az élet és a növekedés Istentől jön. De neked kezedbe van a kulcs. Ha úgy mondod el a bibliai leckét, hogy él, talán visszajönnek. Talán visszajönnek. Nem biztos, hogy azonnal, de egyszer talán visszajönnek. Szívből kívánom, hogy így legyen. Isten áldjon titeket.